De mielőtt arról beszélnénk, hogy megválasztott a Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti egyházközség lelkipásztorává, én szeretnélek egy kicsit időben visszább vinni. Miért akartál református lelkész lenni? És ezt jó lenne majd összevetni azzal, hogy ez megvalósul-e a hétköznapjaidban, ami indított, ami a célod volt. Miért akartál lelkész lenni?
Nagyapám volt református, ő Hódmezővásárhelyen az ótemplomi gyülekezetnek volt gondnoka, de ennél szorosabb kötődésem nem volt a református egyházhoz. Egészen addig, amíg el nem kezdtem gimnáziumba járni, egy katolikus gimnáziumba, ahol ráébredtem, milyen jó dolog az, hogyha valakinek van református identitása, és voltunk az osztályban ketten. Ez megadta az alapot, viszont akkor még alapvetően nem tudtam, hogy mit jelent a református identitás. Egy nagyon szívemhez közel álló lelkész nő kezdett el minket tanítani a hittanórán, egyházi iskolában hetente kétszer, és egyre jobban érdekelt a dolog, de voltak bennem nagy kérdések, ugyanis az életemben azért nagyon sokszor felbukkantak megpróbáló időszakok, olyan események, ami miatt nehéz volt azt elhinni, hogy tényleg van egy Isten, aki örködik felett. Aztán...
Bocsánat, félbeszakítalak, mondasz egy ilyen megpróbáló eseményt, ami megosztható vagy rádióműsorban?
Persze, persze. Tehát én másfél éves voltam, amikor elveszítettem az édesanyámat, és ez a félárva helyzet, ez mindig is végig kísérte az identitásomat. Tehát a kérdés az, hogy ha tényleg szeret az Isten, miért vette el az anyukámat? Ez egy olyan meghatározó dolog volt mindig az életemben, amire sokáig kerestem a választ. Többek között ez volt az egyik nagy hittanórai kérdésem, amikor így 8. osztályban fel lehetett tenni a hittantanárnak, hogy hát oké, hogy Isten szeret, de akkor miért csinál ilyeneket az emberekkel?
És mit válaszolt a hittantanárod?
Azt mondta, hogy higgyem el, hogy még kell egy pár év, és majd meg fogom látni, hogy ezzel is célja volt. Most már így, hogy már most túl vagyok a 34. születésnapomon is, már tudom, hogy ha az édesanyám nem hal meg, akkor most biztos nem beszélgetünk arról, hogy miért lettem lelkész. Az, hogy én ezt a hivatást elfogadtam az Úristentől, az többek között köszönhető annak is, hogy megértettem, hogy lehet az életemben teher és nehézség, de az Isten kezében mindig biztonságban vagyok. És olyan terheket is úgy fogja formálni, hogy az az én javamra váljon, és azzal, amit megéltem, talán pont én leszek az, aki másoknak segíteni tudok. És ez egy nagyon fontos elindítója volt egyébként a hivatás választásomnak. Nyilván ehhez hosszú út vezetett, mert először kellett a hitre jutás, ami valamikor a konfirmáció felkészítés végén ért el hozzám, és megértettem azt, hogy hoppá, az Istennek tényleg van szerepe az életemben. De még akkor sem volt teljesen egyértelmű, én úgy indultam neki a 9. osztály évvégének, hogy én belőlem földrajztanár lesz, mert hogy akkor az volt épp a mindenem. Aztán kialakult egy nagyon jó kis ifjúsági közösség az iskolában. Voltak benne katolikusok nyilván, voltak benne baptisták, és akkor voltunk benne mi reformátusok. Volt egy nagyon drága barátnőm, vagy van egy nagyon drága barátnőm, aki az egésznek a kulcsfigurája volt, és annyira jókat imádkoztunk, énekeltünk, igét olvastunk egymásnak, hogy az számomra egy ilyen nagyon meghatározó dolog volt. És ott éreztem meg azt, hogy lehet, hogy nekem a hit az sokkal fontosabb az életemben, mint bármi más. Fontosabb az életemben, mint a földrajz például, és utána már majdhogy nem érettség és iskola választás közelében jártunk, amikor eljutottam oda, hogy elmehettünk egy ifjúsági hétvégére. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy oda hogy jutottam el, mert hogy engem általában erősen fogtak otthonról, nem lehetett mászkálni, még csak iskola után sem, nem hogy hétvégén, pláne nem Romániába, viszont imádkoztak értem a barátaim abban a körben, ahol együtt éltük meg a hitünket, és minden további nélkül elengedtek. És a barátnőim összegyűjtötték a regisztrációs díjat, és kifizették helyettem, hogy én ott tölthessem azt a 3 napot tenkén, nem is olyan messze egyébként Gyulától, ahol én felnőttem, és ott hallgattam meg egy bizonyságtételt, ami emlékeztetett rá, hogy Isten mindannyiunkról készített már egy tervet, amit ő szeretne megvalósítani bennünk és általunk, és meg kell keressük, hogy Isten velünk mit tervezett, és én nekem akkor azon a hétvégén vonalazódott ki, hogy Isten velem azt tervezte, hogy másoknak tegyek bizonyságot arról a szeretetről, amit megtapasztaltam arról, hogy Isten szeret, és úgy szeret, ahogy vagyunk, És lehet, hogy a világon senki nem szeret bennünket, de akkor sem vagyunk egyedül, mert Isten ott van mellettünk. És ez lett végül is az az alap, amin elindultam, és felvettek Debrecenbe a teológiára, és onnantól pedig már egyenes út vezetett majd, hogy nem Szegedig.
Mit adott Szeged, és milyen út vezetett Hódmezővásárhelyre, hogy találtad meg ezt a Csúcsi és Erzsébeti gyülekezetet?
A szegedi 8 évem alatt sokszor eszembe jutott a nagyapám, akiről már említést tettem, aki amikor megtudta, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, akkor végtelenül boldog volt, és már azt mondogatta nekem akkor, hogy hát, mert vannak itt Hódmezővásárhelyen is lelkésznők. Ő szokott az egyik lelkésznővel többször is közösen dolgozni, amikor mennek egy ellenőrzésekre, és hogy hát igen, tehát, hogy a Csúcsi lelkésznő is egyébként lelkésznő, és akkor lehetnék én is Hódmezővásárhelyi lelkésznő, de én azon mindig jót mosolyogtam. Én azt sem értettem, hogy az Úristen miért Szegedre vezetett, hát persze majd Hódmezővásárhelyre tett. Sosem volt bennem az a vágy, hogy majd én kézbe veszem az irányítást, és én kikövetelem magamnak az utat. Azt sem én kerestem, hogy Csongrád megyébe kerüljek, és így aztán az is egy ilyen isteni vezetés volt, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy önállósodhassak, és az önállósodásom végül is Hódmezővásárhelyre vezetett. Hiszen Szegeden 8 évig voltam beosztott lelkész, ahol megtanultam, én úgy érzem, hogy majdnem mindent, amire egy fiatal pályakezdő lelkipásztornak szüksége lehet, hiszen beleláthattam a kisgyerekek közötti szolgálattól, a nyugdíjas otthonokban lévő szolgálatig, a kereszteléstől a temetésig, mindenbe, amibe csak lehetett. Beleláttam az én saját gyengeségembe is, az adminisztrációba is, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan megoldani, ami nagyon sokszor nagyon jöjjön a mai napig is, és egy nagyon jó csapatnak lehettem a része. Viszont eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy jó, ideje lesz kirepülni, ideje lenne megpróbálni azt a hivatást, amire én elhívást kaptam, azt úgy is kipróbálni, hogy most már nincs védőháló, hanem mehetek és végezhetem a küldetést, bízva az Úristen segítségében. És így kértem az esperes urat, hogy amikor azt látja, hogy van olyan hely, ahova én alkalmas lehetek, akkor engedjen. És ez lett Hódmezővásárhely.
Viszont itt helyettes lelkészként kezdted a lelkipásztori szolgálatodat. Itt a nem legbelsőbb egyházi embereknek magyarázzuk el, mit jelent az, hogy valaki helyettes lelkész, és hogy jutunk el oda 3 év alatt, hogy a gyülekezet megválaszt téged lelkipásztorával.
Én úgy kerültem Hódmezővásárhelyre, hogy az én elődöm nyugdíjba ment. Ő 30 évig szolgálta a Csúcsi és az Erzsébeti gyülekezetben az Úristent, és 30 év alatt nagyon sok változás történt. A két gyülekezet összeolvadt, és így lett Csúcsi és Erzsébeti egyházközség, és a gyülekezet taglétszáma erősen megfogyott. Mire én oda kerültem, már az is felmerült, hogy idővel a gyülekezet beolvad egy másik Hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hiszen Hódmezővásárhelyen több gyülekezet is van. Viszont a presbitérium kérte, hogy próbáljuk meg egy új emberrel. Próbáljuk meg, hát, ha a személyi változás hoz valamiféle változást. A helyettes lelkészi kinevezésem azért így indult, mert akkor még nem volt biztos, hogy ez a gyülekezet önálló maradhat. Ebben az esetben ugye nem volt célszerű már rögtön beiktatással kezdeni, ha a gyülekezet nem maradhat anyaegyházközség, hanem ez a helyettes lelkészi státusz lényegében azt tette lehetővé, hogy alkalomattán, ha én megijedek a feladattól, vagy ha úgy látja az egyházmegye vezetősége, bármikor visszavonhassák, és visszahelyeztessenek, ahova gondolják. Viszont kegyelmes volt velünk az Úristen, és a munkánknak látható gyümölcse lett igen hamar. A szűk 10-15 fős vasárnapi gyülekezetből mára már 45 fős gyülekezetben végezhetjük a szolgálatot, és amikor már elég népes lett a gyülekezet, és láttuk azt, hogy van benne jövő, mert vannak lehetőségek, vannak gyerekek, vannak érdeklődők, van felnőtt képzés, akkor már a presbitérium is azt érezte, hogy jó, innen lehet akkor tovább lépni. lépni. A lelkész házaspár beilleszkedett a gyülekezetbe, és ők már nem akarnak minket elengedni, és a gondnok asszony rágta a fülemet hosszú ideig, hogy jó, tiszteletes asszony, akkor most már próbáljuk meg elindítani ezt a választást, mert nem szeretnénk, hogy innen elmenjetek. És így jutottunk el odáig, hogy akkor kértük az egyházmegye vezetőségét, hogy segítsenek nekünk, mert hát továbbra sem értek túl jól az adminisztrációhoz, hogy is kell ezt elindítani.
És akkor ez azt jelenti, összefoglalva, amit elmondtál, hogy sikerült úgymond megmenteni ezt a gyülekezetet, tehát nem fog beolvadni másik hódmezővásárhelyi gyülekezetbe, hanem az önállóságát megtartva, gyökereiből épülve, erősödik, bővül, sikerült tulajdonképpen az a próbaterv, hogy akkor egy új személy, hát ha be tudja indítani újra ezt a közösséget. Jól foglalom ezt össze?
Így van, úgy tűnik, hogy tényleg egy friss fuvallatra volt szükség ahhoz, hogy azok az alapok, amik megvoltak a gyülekezetben, azok újra életre keljenek, és a lelkes szolgálat is kellett hozzá nyilván, hiszen amellett, hogy én megtartom a vasárnapi istentiszteleteket, azzal párhuzamosan a férjem gyermekeknek tart istentiszteletet, ami egy nagyon fontos építőköve a gyülekezetnek, hiszen a gyermekekkel érkeztek az ő szüleik, akik lettek az ifjú alapjai a közösségünknek, és nagyon sok programot tudtunk szervezni, már olyan eseményeket, amin láthattuk, milyen az, ha tele van a templom. Úgyhogy igen, én azt érzem, hogy nagyon jó irányba indultunk el. Nyilván az első dinamikus megugrás után most már egy ilyen lassú növekedésre számolunk, de én abszolút úgy értékelem, hogy most már a gyülekezet nem csak szemszakilag, hanem ha lehet ezt ilyen csúnyán fogalmazni, anyagilag is stabilizálódott annyira, hogy önálló lelkész tudjanak eltartani.
Ennek a három évnek az elejére ugorjunk még vissza. Milyen volt legelőször kiállni a gyülekezet elé? Új hely, egy új remény a gyülekezetben, hogy hát ha sikerülne, akkor ezt a közösséget megerősíteni, és ott az első szolgálat, ki kell állni a gyülekezet elé, ha jól emlékszem, azt mondta, 15-en voltak talán az első alkalmon.
Meglepően otthonos volt, nem számítottam rá. Alapvetően én nem jártam ott korábban túl gyakran, talán kétszer, ha voltam, mielőtt oda kerültem helyettes lelkésznek, viszont a gyülekezet olyan szeretettel fogadott, ami már önmagában is egy örömöt adott. Olyannyira, hogy ott az első istentiszteletemen virágot is kaptam, és azt éreztem, hogy hú, akkor most ezt vajon én magam fogom-e tudni megszolgálni azt a szeretetet, amit és azt a bizalmat, amit belém vetettek. Nyilván félelmetes volt, hiszen jöttem egy nagy városi bőlétszámú gyülekezetből, és akkor ott voltak kismaréknyian, reményteljes, csillogó szemekkel, de mondhatom, hogy hazataláltam, mert pillanatok alatt sikerült bele rázódjak a közösségbe, egyetlen dolgot nem tudtam, viszont azt a mai napig nem tudtam megszokni, a vásárhelyek nagyon korán kelő típusok, tehát ott az istentisztelet 9 órától van, de mire a vasárnap istentiszteletre jön a gyülekezet, már megjárták a piacot, hazamentek, lepakoltak, és eljönnek istentiszteletre.
Volt-e mélypontja ennek a három évnek, amikor te úgy érezted, hogy nem biztos, hogy menni fog ez a rátok, majd mindjárt beszélünk a férjedről is, rátok tett feladat, hogy most akkor itt ezt a közösséget egyben kellene tartani?
Az első időszak volt az, ami számomra volt ilyen fajta módon kicsit nehezebb, amikor elkezdtük felmérni a helyzetet, elkezdtem családot látogatni, megnéztük az épületet, tehát amióta ott vagyunk, azóta rengeteg felújításon vagyunk túl, hiszen majdnem ránk szakadt mennyezet, majdnem ránk dőlt torony, nem volt jó a villanyos hálózat, tető akart elpotyogni, téglák estek ki a falból, tehát egyrésztből nyilván a külső épület felújításai, azok nekem, akinek ebben nincsen gyakorlata, azért erőteljes kihívásnak érkezett, de kaptam társakat magam mellé a gyülekezet tagjai közül, akik nem csak hogy bátorítással, hanem kapcsolati hálóval is rendelkeztek ahhoz, hogy ezen túllendüljünk. Lelki téren szintén volt egy ilyen fajta az elején döcögés, amikor ugye a egyedüli vasárnapi istentisztelethez szokott gyülekezetben megpróbál az ember hétközi alkalmakat beiktatni. Oda kerültem júliusban, és szeptembertől indítottam a péntek esti áhítatot. Azóta is úgy hirdetem, ez egy fél órás alkalom, és mindig tartom a fél órát, hogy a sietős embereknek is beleférjen az idejébe. Szeptemberben indítottam, október közepéig minden áldott pénteken egyedül ültem a templomban. várva arra, hogy egyszer valaki eljöjjön. És aztán eljöttek. És azóta megvan az a bejáratott csapat, akik szinte minden pénteken ott vannak. Van, amikor többen is vagyunk, van, amikor csak az alapcsapat, de az az 5-6 ember az mindig ott van. És ez számomra ez egy ilyen nagyon kritikus pontja volt, hogy sikerül-e elindítani. A biblióra, a női biblióra az ennél sokkal gördülékenyebben ment már utána, a következő tavasszal, ott már megvolt az alapcsapat, akikkel elindítottuk az alkalmat, de mondom, az első áhítat, az hosszú ideig tartott, de kiböjtöltük, és megadta az Úristen, és azóta ugyanolyan alap eseménye a gyülekezet életének, mint bármelyik másik.
És akkor ennek a kérdésnek a másik fele, hogy volt olyan felemelő pont, amikor pedig azt érezted, hogy na jó, akkor itt helyben vagyunk. Érzem, hogy menni fog ez a feladat, és most nem konkrétan a te személyed, olyan értem, hogy na akkor lelkipásztorra választ ez a gyülekezet, hanem hogy a közösség megmaradhat önálló gyülekezetnek, és akkor itt van a helyünk, és minden rendben lesz.
Mint említettem, júliusban vettem át a gyülekezetet az elődömtől, és szeptembertől kezdtem az iskolai hitoktatást. Ezzel párhuzamosan ugye elkezdtük a gyermekisten tiszteleteket is tartani, és igazság szerint én akkor még nem gondolkodtam abban, hogy tartsunk egy gyerektábort. Mert Szegeden megszoktam az 50-60-70 fős gyerektáborokat, de hát na hát itt még most éppen alig kallódnak gyerekek, nem most kezdjünk ebbe bele. Viszont az első húsvéton tartottunk egy családi napot, ahova egy missziós társaság hozott egy nagyon színvonalas bábelőadást, és utána kérdezték tőlem a szülők, nem akarok-e gyerektábort tartani. Én úgy kalapáltam magam össze a padlóról, mert mondom, hát gyerektábort hogyan, hova, mikor, viszont érkezett a kérés, hogy legyen, és akkor azt mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Minek után a húsvétkor érkezett a kérés, nyilván nem lehetett júniusra beidőzíteni a tábort. Augusztusra hirdettük meg a gyerektábort, átolvasva nyilván a hatályos jogszabályokat, 20 főben maximalizáltuk a létszámot, és 2 hét alatt betelt. És én csak pislogtam. Nem volt meghirdetve sehol, csak a gyerek alkalmas gyerekeket szólítottuk meg, és a hittanos gyermekeket szólítottuk meg, a saját körzetünkhöz tartozót. 2 hét alatt betelt a tábor. És akkor jöttem rá, hogy de nincs hova tenni őket, és kezdődött a nagy kérdés, hogy hova tegyük ezeket a gyermekeket, hiszen akkor még nem álltunk sehogy a felújítással. És olyan gyülekezeti összefogás valósult meg, ahol az egyik nap jött az egyik család, lekaparták a falakról a régi festéket, másik nap jött a másik család, felkenték a mély alapozót, és harmadik nap a gyülekezetünk agyon dolgozott festő, pótpresbitere jött, és hajnal 4-kor lekente nekünk, hogy akkor még legyen ideje annyit száradni, hogy estére eljöhessen még egyszer, és lekenje másodjára, és a gyülekezetbe járó 2 bottal közlekedő bácsi jött, hogy összeszerelje a megvett székeket, amiken majd a gyerekek ülni fognak, mert ülve is lehet széket szerelni, és jöttek a műszaki végzettségű bácsik, és szerelték az asztalokat, hogy elkészüljön minden, és jöttek a nénik a ebédfőzés után, hogy akkor most festünk egy sort az ajtóra, hogy tiszta legyen, és szép legyen, és rendben legyen, és húsvéttól augusztus elejéig olyan munkát fektetett bele a gyülekezet minden tagja, nem én egyedül, hanem közösen, ami számomra pont azt mutatta, hogy vannak itt ám tartalékok. És egy olyan emlékezetes gyerektábort tudtunk lebonyolítani, amire még a szülők is azt mondták, hogy ilyen már régen volt az ő látókörükben, és a gyerekek a következő hitantábor utáni héten ott bicikliztek el a templom előtt, mentek a következő táborba, és mondták, hogy inkább ide akarunk jönni még egy hétre táborozni, nem pedig oda, hova megyünk. Számomra ez volt az a pont, amikor tudtam azt, hogy úgy nagyon sok minden lehet még. Mert azt láttam, hogy a gyülekezet tagjai is azt érzik, hogy ide érdemes időt fektetni, ide érdemes energiát fektetni, mert együtt, nem én magam egyedül, hanem együtt, itt még nagyon sok olyan csodálatos dolgot vihetünk véghez, ami valóban az Úristen örömére lesz.
Köszönöm ezt a történetet, és akkor ígértem a férjedet, hogy beszéljünk róla is. Tulajdonképpen te hoztad szóba azzal, hogy amikor én egyes számba kérdeztelek, már akkor többes számba válaszoltál, és feltételezem, hogy ráutaltál akkor is. Milyen segítségű neked a gyülekezeti munkában?
Amikor megfogalmazódott bennem az alapgondolat, hogy szeretnék önálló lelkész lenni, akkor nyilván nem hagytam, hogy egymagam döntsek, hiszen házas párként férjemnek is van beleszólása. És ő maximálisan támogatott, azt mondta, ha megyünk, akkor számíthatok rá. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a szolgálat első időszakát úgy láttuk el, tehát júliustól vettem át a gyülekezetet, novemberben költöztünk Hódmezővásárhelyre, addig Szegedről jártunk át. Én magam nem vezetek, és ezért már az az alap, hogy ő vele együtt megyünk mindenhova Isten tiszteletre. És ő vitt, ő hozott, ő ott volt mellettem, virasztott velem, amikor azon agyaltam, hogy a bubánatba fogjuk ezt megoldani, hogy fogjuk tudni a dolgokat rendezni. Együtt gondolkodtunk, együtt mértük fel az épületet, elkezdte ő vezetni a gyermekisten tiszteletet. Nem kértem, ő mondta, hogy ő nagyon szívesen csinálja, és önállóan vállalta, és azóta is viszi a kis gyerekgyülekezetet, és bár tudom, hogy nehezére esik, de éneket tanít a gyerekeknek, és műsorra tanítja be őket, és mindent megtesz azért, és a gyermekek nagy szemekkel nézve követik a nagy embert, és mennek utána bármibe. Amikor elkészült a templomtorony, akkor azt kérte tőlünk a harangjavító mester, hogy ne tegyük rá vissza a régi rendszert, mert elavult rendszer, tűzveszélyes rendszer, hanem ha lesz rá pénz, akkor ő megcsinálja nekünk. A pénz még nem lett rá, úgyhogy azóta vasárnapra férjem húzza a harangot, felmegy a toronyba. Néha viszi magával a gyerekeket, és akkor együtt húzzák a harangot, és amikor igény volt rá, akkor férfi a kört tartott. Ha igény van rá, akkor most is néha összeülünk a gyülekezet tagjaival, és akkor begyújtja nekünk a grillt, és együtt étkezünk. Amikor megnő a fű, és nincs, aki levágja. Ő vágja a füvet, amíg én odabent dolgozok, és mondjuk takarítom a templomot. Alapvetően mi mindent együtt csinálunk a gyülekezetben, hiszen nem úgy vállaltam el, és ezt a gyülekezet is tudta, nem úgy vállaltam el, hogy ez egyedül az enyém, hanem mi kettő. A férjem református diakónusként, sőt, teológiát tanult emberként nagyon sok alappal rendelkezik, mivel ő más típusú gyülekezetből származik, mint én, és ő családilag hozza a reformátusságot, sokkal másabb gyülekezetmodelleket látott, mint én, és az ő tudása nagyon fontos abban, hogy valami szépet tudjunk együtt alkotni, úgyhogy én segítek az ő munkájában, amiben én tudok, ő pedig ott van a gyülekezet életében teljes hozzáállással, és együtt megyünk be az Isten tisztelet kezdetén, és együtt is búcsúzunk a gyülekezettől az Isten tisztelet után.
Volt egy ilyen félmondatot, hogy műsorokra is felkészíti a gyerekeket, és itt most engedj meg egy kérdést, ami lehet, hogy illetlen lesz, de nagyon kíváncsi vagyok a válaszodra. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megosztottad azt a nagyon személyes dolgot magadról, hogy nagyon korán elveszítetted az édesanyjádat. Most anyák napja után beszélgetünk egy nappal, amikor ezt felvesszük, ezt a beszélgetést. A gyülekezetetekben van anyák napi valamilyen megemlékezés, köszöntés az édesanyákról, és milyen érzés neked mondjuk egy ilyen alkalmat előmozdítani, akár a férjednek mondani, hogy akkor kérlek, készíts már fel a gyerekeket, hogy énekeljenek együtt. Olyan nehéz ezt nekem elképzelni, hogy milyen érzés lehet valakinek, akinek nagyon pici kötődése van a sorsa miatt az édesanyjához, de mégis ezt vinni vagy nem vinni. Viszed?
Amikor még Szegeden szolgáltam, lehetőségem volt abban a luxusban élni, hogy anyák napján sose tartottam Isten tiszteletet. Egyetlen egyszer kellett, mert akkor nem voltunk elegen, de sose kellett egyébként. Amikor Vásárhelyre kerültem, akkor kellett szembesüljek azzal, hogy itt senkire nem passzolhatom át, az anyák napi Isten tisztelet is az enyém, és nagyon nehezen indult, de mindenképpen szerettem volna, hiszen rajtam kívül mindenki másként éli meg, mindenki egyébként is mindenki máshogy éli meg az anyák napját, és nem engedhettem azt, hogy ezt a gyermekek kihagyják. Az első anyák napunk Vásárhelyen úgy telt, hogy a gyermekek számára előkészítettem azt a kis ajándékot, amit ők fejeztek be ott a gyermekisten tiszteleten, és nem csak a saját anyukájuknak, hanem a gyülekezetben minden anyukának készítettek ajándékot. A második anyák napunk már úgy telt a gyülekezetben, hogy énekkel is szolgáltak a gyermekek. Idén sajnos nem jutott rá időnk, kicsit összecsúsztak a dolgaink, de a saját édesanyjuknak most is készítettek ajándékot, és elvitték, és odaadták, és megköszöntötték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van a gyülekezetben, akinek ez olyan módon megható, hogy a saját gyermeke már nem ilyen pici, és visszaemlékezik arra, amikor még az övéi is ilyen picik voltak. Van olyan is, én azt gondolom, akinek azért megható ez az esemény, mert esetleg arra emlékszik, amikor még ő állt az anyukája előtt, és az anyáknapi istentiszteleteken azokért is imádkoztunk, akik viszont sebeket hordoznak a saját életükben, hiszen az anyáknapja mindenkiből más érzéseket fakaszt fel. Vannak olyan családok, ahol esetleg pont arra van szükség, hogy ezeket az árkokat ássák be. Úgyhogy igyekeztem idén is mindenkire gondolni. Én hiszem azt, hogy a gyülekezetben, mint testvéri közösségben ennek is ugyanúgy helye van, mint ahogy imádkozunk a gyászolókért, vagy épp a kórházban levőkért.
És a beszélgetés végére még a jövőről szeretnék kérdezni, és itt tedd meg kérlek azt is, hogy elmondod egy picit a múltat egy rövid gondolatban, amiről mi beszéltünk az interjú előtt. Tehát, hogy a figyelmes hallgatóknak feltűnhetett, hogy két település rész van a gyülekezetetek nevében, Hódmezővásárhely Csúcsi és Erzsébeti Egyházközség. Mi ez a két név, milyennek a története, és mi a terv a jövőben, hogyan lehet tovább fejleszteni, bővíteni, gyarapítani a közösséget?
Alapvetően Hódmezővásárhely egy igen nagy kiterjedésű település. Rengeteg tanyavilág tartozott, és a mai napig is tartozik Hódmezővásárhelyhez, bár már nem annyi, mint annak idején, amikor még a Csúcsi és az Erzsébeti gyülekezet külön volt. Az Erzsébeti gyülekezet egy klasszikus tanya gyülekezetnek tekinthető volt. A tanyavilágból bejártak az iskolába, és az iskolában volt vasárnapról vasárnapra az istentisztelet. Nem csak Erzsébeten volt, hanem a környező település részeken, Mátyáshalmon, ugyanúgy, mint a Kenyereparton, nagyon sok olyan tanyaközpont volt, amit az erzsébeti lelkész látott el, és ő kijárt ezekbe az iskolákba, és oda a tanya népe összegyűlt, és ott tartották együtt az istentiszteletet. Nyilván, ahogy a struktúra változott, és a tanyavilágok felszámolódtak, ezeknek a kis gyülekezeteknek és szépen lassan megszűnt a gyülekezeti tagsága. Nem azért, mert meghaltak, hanem azért, mert elköltöztek. Így, amikor én átvettem a gyülekezetet, akkor már az erzsébeti részen egyetlen családról tudtuk, hogy ők még ott laknak, az én elődöm még oda járt ki időnként hozzájuk, de a lelkészváltás nekik már túl nagy váltás volt, jelezték, hogy köszönik, de ezt így ebben a formában nem tudnák folytatni. És ott maradt a gyülekezet, hogy Csúcs és erzsébeti gyülekezet, de igazság szerint Erzsébetet nem igazán tudtam hova tenni, miképpen tudnánk beépíteni a mi gyülekezetünkbe. De nyilván erre is azért az Úristen ad ötleteket, és eszembe juttatta, hogy hát ahogy annak idején kezdődött, kiment a lelkész az iskolába, és összegyűlt a tömeg, úgy lassacskán talán újra meg lehetne próbálni, hiszen az erzsébeti részen azért ma is laknak még, ha bár nem olyan sokan, mint az elmúlt 60 évben, de vannak még ott emberek, és ha megadja az Úristen rá az erőt és az elhívást, és a gyülekezet imádságos hátterét, mert nyilván egy missziót nem lehet a gyülekezet imádságos háttere és közben járása nélkül elkezdeni, akkor nagy vágyunk lenne az, hogy majd ott kérni az önkormányzattól egy olyan lehetőséget, hogy havonta egyszer kimennénk, kapnánk ott egyetlen kis szobát valamelyik önkormányzati ingatlanban, és meghirdetnénk, kiszórólapoznánk a környéken, hogy van lehetőség istentiszteletre jönni, és ha az Isten megadja, még akár lehet abból egy ilyen kis missziós kis központ is, hiszen látjuk azt, hogy Csúcsban is azt hittük, hogy elveszítettük az embereket, a többi gyülekezetbe betagozódtak, és már nem lehet majd ott önállóság, aztán mégis azt láttuk, hogy ha van, aki hívja őket, akkor eljönnek. Adja Isten, hogy Erzsébeten is így legyen majd, és talán néhány év múlva arról beszélgethessünk majd, hogy esetleg az erzsébeti gyülekezet templomot épít.